95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa tavalyi látogatása a magyar katolikusokhoz szólt, de a Szentatya az egész ország képviselőivel találkozott, így most a nemzeti zarándoklat során igyekszünk az egész nemzetért imádkozni Rómában, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek. A bíboros primás Esztergom budapesti érsek hangsúlyozta, a nemzeti zarándoklatra Rómába érkezett népes magyar közösség jelenléte erősíti a világegyházhoz való tartozást, ez nem kizárólag a történelmi múlt részét képezi, hanem ma is nyitásra sürget. A zarándoklat második napján az 1500 magyar az egykori római városfalakon kívüli Szentpál bazilikát kereste fel, ahol Udvardi György veszprémi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia helyettes elnöke mutatott be szentmisét. Az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, mondta Orbán Viktor az idei Szakma Sztár Fesztivált megnyitó beszédében. A miniszterelnök felidézte, 15-20 éve még azt gondolták Magyarországon is, hogy a jövőt inkább a diplomás, szellemi foglalkozású emberek határozzák majd meg, de a munkaalapú gazdaságban ma már mindenki tudja, hogy szakmunka és szakmunkás nélkül nincs jövő. A szakképzés egyre vonzóbb, jelentette ki a kormányfő. Ismertetése szerint, amikor pályaválasztásra kerül sor, a fiatalok több mint fele végül a technikumot választja, a túljelentkezés általában háromszoros, de van, ahol tízszeres. Orbán Viktor garanciát adott arra, hogy mindenkinek lehessen szakmája, munkája, tisztességes fizetése és megfelelő otthona kielégítő családtámogatásokkal. Magyarország Európa egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László emlékeztetett, a szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapat a második helyet ért el Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. Az MKIK harmadjára rendezte meg a Szakmasztár Fesztivált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve. A korszerű tudáshoz, annak átadásához korszerű eszközök kellenek, ennek feltételeit teremtette meg a kormány azzal, hogy a pedagógusok és a diákok számára notebookot biztosít, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, amikor egy fővárosi iskolában adott át laptopokat. Rétvári Bence azt mondta, a kormány korszerű magyar oktatást épít, a tanárok megbecsülésén túl a klasszikus tankönyvi tudás mellett az okos eszközök segítségével. Idén 193 ezer diák veheti át az igényelt laptopot, így a program harmadik évében már 450 ezer ilyen eszközt osztottak ki a tanulóknak. A bölcsődei dolgozók anyagi elismerése terén jelentős lépések történtek az elmúlt időszakban, 2010-hez képest átlagosan több mint négyszeresére nőtt a bérük, hangsúlyozta a családokért felelős államtitkár, a több mint 1 milliárd forintból épült egyekig csodaszarvas bölcsőde ünnepélyes átadásán. Hornung Ágnes az infrastruktúrális fejlesztések mellett fontosnak nevezte az állami normatív támogatás növekedését, amely már a 2017-es támogatás ötszöröse lett, ugyanez az arány a munkahelyi bölcsödék esetében 17-szeres. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 605.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 417.100 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 14, a nettó 13,8, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár reagálásában emlékeztetett, már 1 millió emberrel dolgoznak többen a Gyurcsány korszakhoz képest. A mikro, kis és közepes vállalkozásokat célzó kapacitásbővítő támogatása 566-an pályáztak sikeresen. Az idén januárban indult program keretösszege 6,5 milliárd forint, mondta az államtitkár. Erre eredetileg 4,5 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre, amit a jelentős érdeklődés miatt 2 milliárd forint hazai forrással megnöveltek. A külgazdasági és külügyminiszter szerint fel kell erősíteni a békepárti tábor hangját világszerte. Szijjártó Péter pekingi látogatásán leszögezte, a jelenlegi időszak minden korábbinál nagyobb jelentőséget kölcsönöz a kétoldalú viszonynak, és nem csupán azért, mert a két ország idén ünnepli a 75. évfordulóját a diplomáciai kapcsolatok felvételének, de rámutatott, hogy a világ rendkívüli biztonsági kihívásokkal néz szembe. A pekingi kollégájával tárgyalt. A kínai Fiberhome Magyarországon hozza létre a legnagyobb európai bázisát, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A 8 milliárd forintos beruházás nagyjából 150 új munkahelyet teremthet, ehhez az állam 15%-os pénzügyi támogatást biztosít. Újabb légijárat indul Kína és Magyarország között. Idén júniustól már egy hetedik kínai nagyváros Shenzhen is közvetlenül lesz elérhető Budapestről. Végül az időjárásról, holnap általában sokat süt majd a nap, a megnövekvő gomoly felhőzetből előfordulhatnak záporok, sok felé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 3-4, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent György vértanú Kapparóciában halt meg a 4. században. Ünnepe Magyarországon 24-én van, a Világegyházban április 23-án. Történelmileg biztosan tudható róla, hogy György a konstantini fordulat előtt lett vértanú Krisztusért Liddában. Tisztelete rendkívül hamar elterjedt. Ez a magyarázata annak, hogy vértanúságát olyan nagyon kiszínezte az utókor. Szolgája Pasikratész, mint szemtanú írta le vértanúságát. Eszerint Dadianos perzsa király volt az, aki üldözte a Kapparóciából származó katonatisztet Györgyöt. György édesanyja hatására lett keresztény. Ahol csak tudta, támadta a pogányságot. Ezért a perzsa király bebörtönöztette, és ott borzalmas kénokat kellett elszenvednie. A fogolynak maga Krisztus adta tudtára, hogy 7 évet fog szenvedni, s ez alatt 3-szor meghal és föltámad. Egyéb halálos kínzáson kívül azt is el kellett viselnie, hogy egyszerre 60 szeget vernek majd testébe, nevezetesen a fejébe. Az elbeszélőnek azonban nem az események történeti visszaadása volt a szándéka, hanem annak épületes és bátorító bemutatása, hogy az Isten által óvott emberéletnek nem lehet ártani. Van egy másfajta életrajzleírás is. Ebben Diokléciánus császár az, aki rettenetes kínok között végez vele keresztény hitéért. Ebben az elbeszélésben csak egyszer hal meg. Ez a változat terjedt el a nyugati egyházban. Germán és szláv nyelvterületen is hamarosan kivirágzott a György legenda, miközben számos csoda elbeszélését ölelte magába. Egy bizonyos, 303-ban, Palesztinában halálbüntetést szenvedett keresztény hite miatt. 1000 év múlva már sárkányölő lovas katonaként tisztelték, mint a legnagyobb vértanúk egyikét. A kaukázusi mai Georgia is az ő nevéről nyerte elnevezését, amely azelőtt Lidda volt. Itt épült tiszteletére az első templom is. Később Szíriában és Egyiptomban is találunk ilyen templomokat. Ott több mint 40 templom és kolostor volt róla elnevezve. Cipruson pedig még 60-nál is több. Konstantinápolyban maga a császár emelt szentélyt neki. Oroszlán szívű Richard király Anglia védőszentjévé választotta. Ezt századunk elején 14. Benedek pápa is megerősítette. Neve világhírű. Ki tudja, hogy a világon hány teret, templomot, szigetet neveztek el róla? Hány szobor, festmény, ikon, mozaik és freskó ábrázolja a gonosz legyőző lovagot? Ki tudja ma, hogy hány angol király és orosz cár viselte a nevét? A térszalagrend arany medallionja is őt ábrázolja. Prágai szobra láttán mi, magyarok, az alkotó kolozsvári testvérekre emlékezünk. Veszprémben, Szent György tiszteletére szentelt templomban fogad örökös tisztaságot Szent Imre herceg. És elég, hogy egy tavaszi alkonyatkor megkonduljon az esti harangszava Rómában, hogy Móra Ferencnek eszébe jusson hazája, és Szent György napi visszaemlékezésével pár nap alatt megírja csodálatos könyvét Ének a búzamezőkről címmel. Az ő pártfogását keresték a zsoldos katonák, fegyverszállítók, a puskaművesek és páncélkovácsok. Oltalmába fogadta lovakat, katonákat, parasztokat egyaránt, de pártfogásáért könyörögtek a szifiliszben, kígyómarásban, pestisben és leprában szenvedők is. Hogyan is imádkozunk a Szentmisében, Szent György napján? Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely erőt adott Szent Györgynek, hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngeségünkben legyen számunkra erőforrás az ő példája. Szent György, a keresztesek, a lovagok, vadász egyletek, katolikus cserkészek, az angol királyi ház és a genovai bankok patrónusa. Jelképe, lándzsa, kard, Szent György harca a sárkánnyal, lábainál sárkány, fejébe szúrt lándzsával. Kérjük Szent György közben járását, hogy a gonosz lélek támadásaival szemben mi is erősek legyünk, és Isten kegyelmével, sátán minden támadását visszaverve legyőzzük, és Istenhez hűségesek maradjunk.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Homa János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, befejezéséhez közeledik az Egri Bazilika felújítása. A megszépült katedrálist hamarosan birtokba vehetjük, és mivel az Egri Főszékesegyház építése Pirker János László pátriárka érsek nevéhez fűződik, így azt gondolom, e mostani jegyzetem keretei között illő megemlékezni Pirker érsekről, aki 1772-ben született a Fejér megyei Nagylángon, ahol édesapja uradalmi tisztartó volt. Iskolai tanulmányait 1780-ban Székesfehérváron kezdte meg, ahol a fiatalon elhunyt Ányos Pál és Virág Benedek voltak tanárai. Pirker anyanyelve magyar volt, de párhuzamosan magyar, latin és német nyelven folytatta tanulmányait. 1787-ben Pécsre került, a Bölcseleti és Jogi Akadémiára, ahol két évvel később, 1789-ben befejezte tanulmányait. Majd 18 évesen Budán a helytartó tanácson kapott hivatalnoki állást. Két év múlva azonban itáliai útra indult, hogy eredeti szándéka szerint katonai pályára lépjen. Megfordult Bécsben, Firenzében és Velencében. Ezekben a városokban több hónapot töltött. Végül a katonai pályát elvetette, és a papi szerzetesi hivatást választotta. Erről így írt önéletrajzában. Egy napon találkoztam Wenzel Ignác Rafael karmesterrel, aki Budáról került Bécsbe. Különleges titkot árult el magáról. Elmondta, hogy egykor ciszterci szerzetes volt az egyik csehországi apátságban. De abban az időben sok kolostort zártak be, amitől megrémült ismerősöm, s otthagyta a kolostort. Maga sem gondolta volna, hogy ezt később megbánja. Rafael úr tanácsolta nekem, hogy lépjek be egy kolostorba, legyek szerzetes. Ő ajánlotta nekem a Lilienfeldi apátságot, sőt, ajánlólevelet is adott nekem, amit átadtam a barátságos Ignác von Lilienfeld apátnak. Mindez 1792-ben történt. Kedves hallgatóink! Pirker János Lászlót 1796 őszén szentelték pappá. Hamarosan az apátság gazdasági vezetője lett, majd a kancelláriát és az erdészeti hivatalt is vezette, 40 éves korában pedig apáttá választották. Ferenc császárral jó kapcsolatot alakított ki, aki a Lilienfeldi apátságba is ellátogatott. A császár megszerette a rendkívül felkészült Pirkert. Ennek is köszönhető, hogy 1818-ban szepesi püspökké neveztette ki, de csak két évig töltötte be ezt a tisztséget, mivel 1820-ban velencei pátriárka, majd egy év múlva dalmát prímás és császári titkos tanácsos lett. Pirker hosszú időt, 7 évet töltött Velencében. Itt közel 200 értékes festményt gyűjtött össze, melyeket 16. és 17. századi itáliai festők alkottak. 1826. november 9-én Ferenc császár egri érsekké neveztette ki. Kinevezésének pápai jóváhagyására a következő évben került sor. 12. Leó pápa a komoly kitüntetésnek számító egri pátriárka érsek címet adományozta Pirker János László személyének. Pirker 1827. szeptember 17-én érkezett Egerbe. Ünnepélyes érseki beiktatására másnap került sor. A főegyházmegye 3. érseke volt. Már 2 héttel Egerbe érkezése után elkezdte a romokban lévő vár rekonstrukciós munkálatait. Nevéhez fűződik az Egri Rajziskola alapítása. Ugyancsak Egerben városszépítő bizottságot hozott létre, melynek munkájában egészen haláláig aktív részt vállalt. Nevéhez kapcsolódik az Egri gyógyfürdő alapjainak lerakása is. Különösen jelentős érdeme az első magyar oktatási nyelvű tanítóképző létrehozása. Az eredetileg a magyar nyelv ápolására létrehozott Magyar Tudós Társaság, későbbi nevén Magyar Tudományos Akadémia, tiszteleti tagjául választotta. 1828-ban Szabolcs vármegyében, 1829-ben Borsod vármegyében, 1830-ban pedig Heves vármegyében látogatta sorra a plébániákat vizitációs körútján. Kiemelendő, hogy nevéhez fűződik az Egri Bazilika építése és az érseki palota együttes déli szárnyának felépítése is. Eredetileg rezidenciáján az érseki palotában kívánta elhelyezni Itáliában gyűjtött festményeit. Az 1832-36 közötti rendi országgyűlés utolsó ülésnapján képtárát a Magyar Nemzeti Múzeum javára ajánlotta föl, minden ellenszolgáltatás nélkül. Az országgyűlés köszönetét fejezte ki a nagylelkű adományért. Megemlítjük, hogy Pirkerések szorgalmazta az Eger és Szarvaskő közötti részben sziklába vágott, nagy költséggel járó út megépítését. 1840-ben a szarvaskői plébánia templom építése is az ő nevéhez fűződik. Stuttgartban 1845-ben három kötetben adták ki Pirker János László összes német nyelvű művét. Irodalmi munkássága a 19. század első felében Magyarországon és külföldön, elsősorban német nyelvterületen egyaránt ismert volt. Az irodalomtörténészek szerint széleskörű irodalmi, a történelemhez és a mitológiához nem egyszer kapcsolódó művei, és a magyar nyelv művelés érdekében kifejtett tevékenysége a 21. században is figyelmet érdemel. Kedves hallgatóink! Az új egri székesegyház építéséhez Eszterházy Károly püspök készítette elő az első terveket, majd Pirkerések ismételten tárgyalt tervezőkkel, és végül Hill Józsefet kérte fel a katedrális felépítésére. A főszékesegyház 6 év alatt épült meg, és 1837. május 6-án szentelték fel. Az épület főszobrásza Marco Casagrande olasz szobrász volt, aki a homlokzati hit, remény és szeretet szobrot, a belső tér reliefjeit és az angyal szobrokat faragta. A mellékoltárokon helyezték el a korábbi székesegyházból megmaradt Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló képeket, Krakker János Lukács alkotásait. 1832-ben a bécsi Joseph Dannhauser festette a Szent János olajba főzését ábrázoló oltárképet. A Főszékesegyház 1970-ben nyerte el a bazilika címet. Nagyobb egyházi ünnepek alkalmával 4-5 ezer főt tud befogadni. Kedves hallgatóink, visszatérve az 1847-ben elhunyt Pirker személyéhez, a pátriárka érsekről számos színes történetet ismerhetünk. Ezek egyike Életem című önéletrajzi művében is olvasható. Íme a vizitációs körutakkal kapcsolatban írt sorai. Délutánonként mentem, de előre bejelentettem érkezésemet. A települések határában várt a pap, a tanító és az iskolás gyerekek csoportja, sőt, néha a falu református lelkésze is. Érkezésemkor megszólaltak a harangok, és körmenetben vonultunk a templomba. Közben meglátogattam a temetőt is. Együtt imádkoztunk a halottakért, majd ünnepélyesen vonultunk be a templomba. Megszemléltem a tabernákulumot, a szent edényeket, megvizsgáltam a liturgikus ruhákat, felszereléseket, megnéztem az anyakönyveket, ellenőriztem a plébánia gazdálkodását. Másnap a szentmisén meghallgattam a plébános prédikációját, részt vettem a diákok hittanvizsgáján, kiszolgáltattam a jelölteknek a bérmálás szentségét. Bár szívesebben maradtam volna Velencében, de most értettem meg, hogy ezen a szegény vidéken sokkal inkább hasznára lehetek testvéreimnek. Meggyőződhettem róla, hol lenne szükség új templomra, paptestvéreimnek plébániára. Ezek az utazások arra is jók voltak, hogy lássam, sok helyen úttalan utakon közlekednek, hogy a szomszéd falut elérjék. Hálát adok Istennek, hogy az Egri Főegyház megyébe vezérelt, ahol nagyon sok teendőmre hívta fel a figyelmet, hogy segítségemmel emberhez méltó életet élhessenek a hívek. Eddig az idézet. Mit lehetne hozzáfűzni? A világlátott Pirker János László pátriárka érsek nélkül sokkal szegényebb lenne Észak-Magyarország, de nyugodtan mondhatom, Magyarország is.
Kedves hallgatóink, elhangzott Homa János hétvégi levele.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival olyan szentekről elmélkedik, akik Jézus példáját követve életüket adták másokért. Tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Húsvét ünnepén minnyájan találkozunk Isten végtelen szeretetével. Azzal a szeretettel, amelyről a Szentírás így szól. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Jézus nagypénteken tanúságot tett erről a szeretetről, meghalt értünk a kereszten. Isten szeretete elmegy a végsőkig. Erről az önmagát odaajándékozó, odaadó szeretetről beszél és tanít bennünket Jézus. A tökéletes szeretet útjára hív bennünket. Így szól Jézus parancsa a szeretetről. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint aki az életét adja barátaiért. Ismertek-e olyan embert, embereket, akik életüket adták fele barátjukért?
Szent Janka.
Például a Szent Janka.
Apor Vilmos.
Vagy az Apor Vilmos püspök.
Van Salka házi Sára.
A Salka házi Sára testvér, igen, és esetleg.
Kolbe atya.
De azért a hétköznapi életből is, történetekből is ismerhetünk olyan embereket, akik hűséges módon helytálltak. Sok hősről szólnak filmek, könyvek, Hollywoodban új mítoszok és történetek születnek. Soroljatok már fel olyan hősöket, akár mesehősöket, akik az életüket áldozták másokért, vagy valamilyen nemes cél érdekében.
Hát például Tony Stark, a vasember.
Aslan.
Aha, az lenne a Narnia krónikáiból, igen.
Vagy a kis herceg.
Vagy a kis herceg, ugye? Na látjuk, hogy vannak ilyen hősök a történeteinkben, a mítoszainkban. Most nézzük meg akkor, hogy az előbb általatok említett szentek életében hogy jelenik meg ez az önfeláldozás? Hogyan követték Jézus parancsát? Hogyan váltak a szeretet hőseivé? Regi említetted itt a Gianna Beretta Mollát, a Szent Jankát. Mit tudunk róla? Hol élt ő? Hol született? Hogyan vált ő szenté?
Szent Janka Assisi Szent Ferenc ünnepén 1922. október 4-én született az Észak-Olaszországba. Szülei egyszerű vallásos nevelésben részesítették. Orvosi diplomát szerzett, gyermekgyógyászati szakvizsgát tett. 1954-ben egy szentmisén találkozott először Pietro Mollával, akivel 1955. szeptember 24-én kötöttek házasságot. Három gyermekük született, majd 1961-ben két vetélés követően Janka ismét gyermeket várt. Két hónapos terhesen az orvosok rossz indulatú daganatot diagnosztizáltak méhében. Három lehetőség állt előtte. Eltávolítják a daganatot a magzattal és a méhel együtt, amely azt jelentette volna, hogy Jankának nem születhet több gyermeke. Vagy meghagyva a későbbi születés lehetőségét, abortálják a csecsemőt és kiveszik a tumort. Vagy meghagyják a születendő gyermek életét, és csak a daganatot távolítják el. Janka a harmadik, bár legkockázatosabb lehetőség mellett döntött. A műtét sikerrel járt, de Janka és a magzat élete továbbra is veszélyben volt. Nagy bizalommal fordult azonban Istenhez, egyetlen vágya az volt, hogy egészséges gyermeknek adhasson életet. Annak ellenére, hogy tudta, a gyermek kihordása nehéz lesz, mégis az élet mellett döntött. Könyörögve férjének védelmezze az életet, a lehetséges fájdalmas következmények ellenére is. Pietro később így emlékezett vissza felesége szavaira. Janka határozott, de békés hangon beszélt. Olyan határozottsággal, amit soha nem fogok elfelejteni. Ezt mondta. Ha dönteni kell köztem és a gyermek között, ne hezitálj, válaszd a gyermeket. Ments meg őt. 1962. április 20-án nagypénteken kórházba szállították Jankát, ahol nagyszombat reggel császármetszést kellett végrehajtani. Az asszony egészséges kislánynak adott életet, akit Janka Emanuella névre kereszteltek. A szülés után pár órával Jankának magas láza lett, és állapota minden kezelés ellenére napról napra rosszabbodott. Kéréséhez hűen hazavitték otthonába, ahol pár nap múlva elhunyt. Janka áldozatának és szentségének híre halála után gyorsan elterjedt. Hite édesanyai szeretete, amelyet hűséges döntése koronázott meg, vezetett 1994-es boldoggá, majd 2004-ben szenté avatásához.
Idézzük fel, még itt a Szent Janka élete kapcsán, hogy hogyan emlékezett meg róla a férje. Mert ha belegondoltok, ez nagyon szép cselekedet volt Jankától, hogy életet ajándékozott ennek a kislánynak, még az, a saját élete árán is. De gondoljatok bele a családtagokra, nem egy férjre, aki ott marad özvegyen, a másik többi gyerekére, akik ott maradnak árván. Regi, megosztod velünk, hogy mégis a férje hogy emlékezett erre vissza?
Janka férje Pietro elmondta, hogy minden szép dolgot szeretett, amelyet Isten nekünk ajándékozott, számomra mindig is egy teljesen hétköznapi asszonynak tűnt, de ahogyan Carlo Colombo atya mondta nekem, a szentség nem csak rendkívüli dolgokban nyilvánul meg. A szentség mindenek előtt az Isten kifürkészhetetlen terveiben napról napra való beleegyezés jelenti.
Mi lett ennek a kislánynak a sorsa? Mit tudunk róla?
Molla később édesanyja nyomdokaiba lépve az orvoshivatást választotta.
Köszönöm szépen, Regi. Beszéltünk még itt más szentekről is. Említettétek például Apor Vilmos püspököt. Mikor élt a püspök?
Az Apor család Erdélyből származott. Vilmos harmadik gyerekként született 1892-ben Segesváron. Édesapja halála után szigorú édesanyja Bécsbe nevelte gyermekeit. Győri Egyházmegyei Szemináriumban készült a papi életre. Világosan látta, hogy a papi élet a lemondás útja, és a türelemnek, a szelídségnek és a fáradhatatlan munkásságnak kell jellemeznie. Papi működését a Nagyváradi Egyházmegyében kezdte meg. Önmagával szemben aszketikus fegyelem jellemezte, mások iránt viszont kedvesség és figyelmesség. 1941-ben a Szent Atya győri püspökké nevezte ki. Az egykori gyulai plébános új szolgálati helyén immár püspökként is emberszeretettel, alázattal kormányzott.
A Berni említette, hogy ugye az Apor Vilmos püspök a II. Világháború idején nevezték őt ki püspökké, ugye egy eléggé vészterhes korszakban. Tehát a II. Világháborúban került az Apor Vilmos püspök a győri püspökség élére, és ez a háború nyilván sajátos feladatokat rótt az új főpásztorra. Hogyan oldotta meg ezeket, Regi?
A harmadik zsidótörvény hatályba lépése után kezdte meg püspöki működését, és mélyen átérezte az egyház felelősségét, azonban tiltakozása, kérelmei a zsidók érdekében küldött táviratai hiába valók voltak. A hozzáfordulók egy részét bújtatta, illetve tovább küldte Angelo Rotta nunciushoz. Apor Vilmos szívén viselte a polgári lakosság sorsát is. Sokakat befogadott, elhelyezett, anyagilag segített.
Látjuk, hogy mindent megtett az Apor Vilmos püspök az üldözöttekért, nem kérdezte, hogy ki honnan jött, ki miért kért bebocsátást. Hogyan vált ő szenté? Hogyan lett ő vértanúvá? Hogyan áldozta fel az életét az emberekért?
1945. március 28-án Nagyszárdán az oroszok elérték Győrt. A püspök jó pásztorként minden menekülőt befogadott ezekben a napokban, sok százan találtak menedéket a püspökvár pincéiben. Felkészülve mindenre, Győr püspöke kijelentette. Egyszer úgy is meg kell halni, inkább ilyenkor adja oda az ember az életét. Nagy csütörtökön Apor Vilmos a pincébe mondta utolsó szentmiséjét. Egyre gyakrabban érkeztek orosz katonák a püspökvárhoz. A püspök mindenkit személyesen fogadott, és nagypéntekig egyáltalán nem aludt. Ekkor részeg orosz katonák el akarták vinni a pincében tartózkodó asszonyokat és lányokat. Apor Vilmos ellenállt. Egy katona előbb a mennyezetbe lőtt. A négy golyó helye most is látható a múzeummal alakított pincében, majd háromszor rálőtt a püspökre. Egy asszony meglátva vérző homlokát felkiáltott. Püspök atyánk, ezt értünk tette. Apor Vilmos halkan mosolyogva felelt. Szívesen, nagyon szívesen. A sebesült főpásztort az ostromlott városon keresztül kórházba szállították, ahol petróleum lámpa fényénél műtötték meg. Apor Vilmos hálát adott Istennek, hogy ilyen nagy pénteket adott neki, és szenvedései alatt papjaiért, híveiért és hazánkért imádkozott, és megbocsátott támadóinak. Április 2-án, húsvét hétfőn hajnalban halt meg. 1997. november 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta Apor Vilmos püspököt a római Szent Péter téren több ezer magyar zarándok jelenlétében.
Apor Vilmos püspök szinte egész életében készült erre a vértanúságra, már püspöki elmondatában is jelezte ezt a készülétet, ezt a szolgálatot. Benni, felolvasod nekünk, mi volt az ő püspöki jelmondata?
A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset.
Ugye milyen érdekes, hogy így kezdi meg főpásztori működését, hogy a keresztre tekint. Sokat mondó az is, ahogy ő a papi szolgálatáról gondolkodott. Benni, kérlek, olvasd fel ezeket a sorokat nekünk.
Valójában úgy érzem, hogy a lelki pásztor apostolnak szól az utolsó boldogság, a boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság.
Az is elgondolkodtató számomra, hogy mikor halt meg ez az Apor Vilmos püspök? Az egyházi év melyik időszakában?
Húsvét hét.
Húsvét. Húsvét idén, ugye? És mikor halt meg a Szent Janka?
Húsvétkor ő is.
Ő is húsvétkor, ugye? Milyen hihetetlen. Említettünk még egy másik nőt is itt a szentek sorában, akik hősi fokon gyakorolták a szeretet erényét, akik életüket áldozták testvéreikért. Ő volt a Szociális Testvérek Társaságának egyik tagja, a Salkaházi Sára testvér. Kira, megosztod velünk, hogy ő hogy nyert el a vértanúság pálmáját?
1899. május 11-én született Kassán.
tanítónői oklevelet szerzett, de csak egy évig tanított. Könyvkötőnek tanult, majd húga kalapüzletében dolgozott. Emellett újságíró, író és lapszerkesztő volt. A nagy társadalmi különbségekre nagy szociális érzékenységgel igyekezett válaszolni, valamint a lányokat és asszonyokat érintő szervező munkájával. Szülővárosa közéletében élénken részt vett, tárcáiban, novelláiban frissen reagált az eseményekre. 1922-23-ban néhány hónapig eljegyzett menyasszony volt, azonban szívében már éledező hivatása felé fordult. 1927-ben ismerkedett meg a Kassán letelepedő szociális testvérekkel. A budapesti anyaházban ugyan kissé furcsálták modern, fesztelen életmódját, amihez hozzátartozott a cigarettázás is, de nem vágták el útját a közösséghez. Sára belátta, hogy változnia, bizonyítania kell, s kemény küzdelmek árán rövid időn belül leszokott a dohányzásról, és az újságírói élet kínált a szabadságról, hogy az Istennek adott lélek belső szabadságának új távlatokat nyitó útjára léphessen. Ebben a Szent Benedek lelkiségét követő szentlelkes, a szociális inséget szenvedők felé forduló közösségben Salkaházi Sára kibontakoztathatta írói, szociális, szervezői, pedagógiai adottságait. 1940 Pünkösdjén örök fogadalmat tett, jámondata: íme, itt vagyok, engem küldj. Nevét 1942-ben, amikor német barátság miatt sokan visszavették eredeti német nevüket, Salkaházira magyarosította. Slakta Margit és a szociális testvérek társasága minden eszközzel küzdött az országot elárasztó nemzeti szocialista métej ellen. Ez komoly veszélyekkel járt, amit a testvérek tudatosan vállaltak. Sára testvér 1940 áprilisában így írt naplójában: a kínzástól ne féljek, az apró testi gyengeségeket fogadjam szívesen, a halálnak örüljek. Egyre jobban éged benne a vágy, hogy felajánlhassa életét, azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldöztetése következne be. Az engedélyt megkapta, és az életfelajánlás teljes titoktartással a központi és a kerületi elöljáró jelenlétében 1943. szeptember 14-én megtörtént a budapesti anyaház Szentlélek kápolnájában. Német megszállás idején a szociális testvérek kivették részüket az üldözöttek nem kis bátorságot igénylő menekítéséből. Mintegy 1000 ember köszönheti nekik az életét, közülük mintegy 100 személy szerint Sára testvérnek. A társaság összes budapesti és vidéki háza tele volt hamis papírokkal ellátott bújtatottakkal. 1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnő otthont, amely Sára testvér vezetése alatt állt. Zsidók után kutattak, s négy gyanús személyt, valamint Bernovics Vilma hitoktatónőt őrizetbe vettek. Sára testvér éppen nem tartózkodott a házban, csak végszóra érkezett meg. Elkerülhette volna a letartóztatás, de nem tette meg. Mint az otthon felelős vezetőjét, őt is elhurcolták, s egy szemtanú szerint még aznap este mind a hatukat mezítelenre vetkőztetve a Jeges Dunába lőtték a Szabadság híd lábánál. A kivégzés előtti percben Sára testvér gyilkosai felé fordulva letérdepelt, és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett magára. Isten elfogadta életfelajánlását, életáldozata beteljesedett. Hősies embermentő tevékenységéért 1972-ben felvették a Világigazai közé. Boldoggáavatási dekrétumának ünnepélyes kihirdetésére pedig 2006-ban került sor a budapesti Szent István Bazilika előtti téren.
Arról beszéltünk ugye, hogy ezek a szentek, akik életüket feláldozzák embertársaikért, teljesen azonosulnak Jézus megváltói művével. Igazából ugyanezt teszik valahol, ahol, amit Jézus. És ha visszagondoltak itt a Salkaházi testvérnél, itt ugye mondtuk is, hogy ő tulajdonképpen egy ünnepélyes keretek között felajánlotta a saját életét tudatosan. És ha belegondoltok, akkor Jézus is ezt mondja a kereszten, ugye? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Három hősről hallottunk az előbb, három modern. Ha belegondolunk, egyébként teljesen hétköznapi emberről, akik sikeresek voltak, egyébként szerették az életet, kiváló szakemberek voltak, munkájuk, hivatásuk során számos embernek segítettek, gyógyítottak, vigasztaltak, emberek életét mentették meg. Hasonló a mesterükhöz, Jézushoz, aki elénk élte a szolgáló cselekvő szeretet útját. Sokszor szeretnénk is megkérdezni Jézustól, hogy Uram, miért kellett neked meghalni? Miért nem maradtál még itt tanítani, gyógyítani minket? Nem lett volna okosabb, vagy jobb, ha nem halsz meg? Hiszen még hány embert vezethettél volna Isten felé, az Atya országába? Hány ember gyógyíthattál volna még meg? Hány szegényt lakadhattál volna még jól? Mit gondoltok, miért halnak meg mégis ezek a szentek Jézus példáját követve? Amikor tulajdonképpen, ha belegondoltok, nem volt muszáj meghalniuk. Mégis miért tették?
Mert a szeretet elmegy a végsőkig.
Az erények hősies fokon való gyakorlása a boldoggá, szenti avatás kritériuma.
Hát igen, ezt már ugye mi mondjuk itt utólag, hogy akit szenté avatnak, azért nem véletlenül avatják szenté, hanem hogy azért az erényeket hősi fogon kell gyakorolni. De vajon miért? Hogy voltak képesek erre? Ugye itt a szeretetről beszéltünk, és a regélyt igazából utalt rá.
Mert annyira szerették azokat az embereket, akikért meghaltak, hogy bármire képesek lettek volna azért, hogy őket megmentsék, és itt az a helyzet állt fönt, hogy az életüket kellett adni, és ők ezt meg is tették.
Igen, hihetetlen, ugye, hogy tényleg ennyire szerettek. Most nyilván a kérdés nekünk is szól, hogy vajon mi hogyan tudjuk a mestert követve odaadni életünket. Oda tudjuk-e adni az életünket fele barátunkért? Mit gondoltok? Oda tudnátok adni? Vagy milyen formába tudnátok odaadni?
Hát, hogy odafigyelünk mondjuk rá. Vagy segítünk neki.
Igen, ezek is az önmagunk oda ajándékozásának.
Vagy a időt szánunk rá.
Épp pontosan.
Akár az orvosoknál a gyógyítás. Ha mondjuk elmegyünk véradásra, akkor is.
Hát ugye azzal életet mentünk. Meg ráadásul a vér az az életnek is a jelképe, úgyhogy azzal tényleg életet adunk. Ti meg tudnátok szerintetek halni? Nem tudjuk, ugye? Nagy szavak ezek. Hát nem biztos, hogy lenne hozzá bátorságunk. De azért az életünkben vannak olyan helyzetek, amikor mégis az életünket oda ajándékozunk, általában valamilyen kapcsolat formájában a másiknak. Tudtok olyan kapcsolatot, amikor azért mégis az ember oda ajándékozza magát, a jövőjét, a gondolatait, teljes személyes valóságát a másiknak?
Házasság.
A házasság, ugye? Hogy azért az ilyen? Vagy van igazából még egy másik hivatás is, amikor az a személy az Isten, ugye? Hogy a papok, vagy a szerzetesek, szerzetes nővérek, azok ugyanígy felajánlják az életüket az Úristennek. Úgy, ahogy a salkázi testvér mondta, emlékeztek Sára testvér, azt mondta, hogy itt vagyok, engem küldj, kész vagyok megtenni, amit kívánsz. Hát, ahogy mondtuk, hogy meghalni nem biztos, hogy megtudunk, hiszen erre nagyon kevesen képesek, de ahogy itt már itt utaltatok rá, elkezdtünk róla beszélni, hogy bizony mégis sok mindent odaadhatunk az életünkből. Ugye itt említettétek az időt, valaki mondta, hogy akár a vérünket is oda tudjuk adni, mit tudunk még oda, a figyelmünket, mit tudunk még odaadni a másiknak?
Ételt, italt, anyagi javakat, ruhát, vagy gyógyszert.
Bizony.
Türelmet.
A türelmünket. Na, mit tudunk még odaadni?
Hát, hogy meghallgatjuk.
A hallgatásunkat néha, ugye, a meghallgatást.
Jó gondolatok.
A gondolatainkat, bizony.
Mondjuk, hogy valakinek megbocsájtunk.
A megbocsátást.
Szavakat, érintést, mosolyt vagy ölelést.
Ugye? Valamikor nem csak szavakkal szólítjuk meg a másikat, adunk neki segítséget, hanem néha egy mosollyal, vagy egy öleléssel.
Hűségesek vagyunk valakihez.
Bizony. Na hát szerintem olyan sok mindent felsoroltunk. Ugye, hogy igazából milyen sok rétűen oda tudjuk mi ajándékozni magunkat a másiknak. Köszönöm szépen a válaszaitokat, a gondolataitokat, amelyeket megosztottatok. És adásunk végén II. János Pál pápa Szent Janka életét méltató szavaival zárjuk. Szent Janka élete legyen számunkra is a magát odaajándékozó élet bátorító példája.
Számomra ennek az édesanyának az élete példaértékű. ő merte vállalni azt, amit napjainkban kevesen. Az önzetlen, áldozatkész anyaságot. Mindemellett nem egy világtól elrugaszkodott nőt ismerhettünk meg e sorokat olvasva, hanem egy vonzó, modern, kedves asszonyt, aki mindenek előtt keresztény édesanyaként bontakoztatta ki önmagát. Nem önmagát valósította meg mindenáron a mai világ erőszakosan történő módján, hanem azt, amit Isten belé álmodott.
Oh, Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója.